20 hete úton vagyunk, ez nem kevés idő. Az úton vagyunk sorozatunk, az eddigi leghosszabb sorozatunk, és még tartani fog egészen szeptemberig. Így olvassuk ezen a délelőttön Isten igéjét, ezúttal Mózes 4. könyve 11. fejezetéből, az első 15 verset. Így hangzik az élő Isten szava, Mózes 4. könyvének 11. fejezetéből, az első verstől kezdve. A nép pedig folyton csak panaszkodott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép segítségért kiáltott Mózeshez, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Azt a helyet pedig Tabérának nevezték el, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. A közöttük levő gyülevész népség azonban telhetetlen volt, ezért Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek. Ki ad nekünk végre húst enni? Emlékszünk, hogy Egyiptomban ingyen ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyanta csephez. A nép elszélett és úgy szedegette. Kézimalommal megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor hullott rá a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép siránkozik, egyik nemzetség épp úgy, mint a másik, mindenki a sátra bejáratánál. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant ez az egész nép? Vagy én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet te ígértél oda esküvel atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Imádkozzunk. Atyán, kérünk, hogy jelensd ki magadat. Adj mennyből jövő üzenetet, és formálj bennünket a te akaratod szerint, egy néppé, egy akarattal. Amen. Foglaljunk helyet. Alig telt el egy kis idő, és az a csodálatos rend, amiről múlt héten beszéltünk, hogy a jellegtelen, masszaként hömpölygő tömeget Isten hogyan formálja egy rendezett sereggé, ahol mindenkinek megvan a helye, hirtelen ezen a rendkívül szigorú és nagyon jól működő renden, az isteni renden már a romlásnak a jelei mutatkoznak. Hát alig telik el egy kis idő. A mai történetünknek a központi gondolata az, amit címként is adtam a mai igehirdetésnek, hogy hova húz a szíved. E körül a gondolat körül fogunk forgolódni a mai napon. Amivel sokat foglalkozol, azé a szíved. Ez ennyire egyszerű. Jézus pont ugyanezt tanítja. Ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. Ami leköti a gondolataidat, amin sokat gondolkozol, amire időt szánsz, azé a szíved. A mai délelőttön két utat szeretnék bemutatni a számotokra. Az egyik út Isten ígéreteinek az útja, a másik út a saját vágyaidnak az útja. Ez a kettő soha nem lesz ugyanaz. Ez a kettő mindig élesen szét fog tartani egymástól. Hazugság az, hogy a saját vágyaid azok egyeztethetők Isten útjával. Isten akarata, Isten ígéretei azok mások, mint az egyes ember kicsi kis vágyai. A mai délelőttön azt szeretném nektek bemutatni, hogy akkor leszel boldog, akkor tud Isten népe kiegyensúlyozottan haladni Isten útján, hogyha az ígéretek útján való haladást választja. Elkezdenek siránkozni. Azt mondjuk, hogy hát ezt nem hiszem el. Amikor kijöttek Egyiptomból, ugyanez volt a lemez. Semmit nem tanultak. És Izrael vándorlásának a nagy történetéből ez az, ami újra és újra elénk jön, hogy hát ez nem lehet igaz, hogy semmit nem tanultak az előzményekből. Semmi nem ragadt meg a szívükből mindabból, amit eddig átéltek. Hát, kedves testvéreim, nagyon gyorsan magunk felé kell fordítanunk ezt a tükröt, villámsebességgel. Isten népe semmit nem változott az elmúlt 3000 évben. Ugyanígy működünk, úgyhogy ha felháborodsz, hogy hát nem hiszem el, hogy nem tudnak ezek tanulni a hibáikból, nagyon gyorsan szegezd magadnak a kérdést, hogy hogyan is állok én ezzel a kérdéssel Isten népe viszonylatában. Időnként az lehet az érzésünk, hogy Izrael fiainak a szíve húz vissza az egyiptomi istenek felé. De ez nem igaz. Ők lehet, hogy némi kapcsolatba kerültek az egyiptomi istenekkel, de nem az egyiptomiak istenei voltak az ő isteneik. Élt valami lenyomat, valami halvány emlék arról, hogy mi Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez tartozunk valahogy. Az atyák istenéhez. Persze biztos ők is, ahogy bennünket is elér ez a kísértés, kacsingattak Egyiptom istenei felé. De nem azok voltak az ő isteneik. A fő kísértés a számukra soha nem az volt, hogy menjünk vissza az egyiptomi istenekhez. Ennél sokkal ravaszabb, alattomosabb dolog volt az, ami újra és újra kísértette őket. Látták, hogy az Úr mire képes. Tudták, hogy ő a mindenható Isten, a bőrükön tapasztalták. Nem az volt számukra a kísértés, hogy menjünk vissza Egyiptom isteneihez. Azt akarták, hogy ez az Isten, akiről megtapasztalták, hogy mindenható, szolgálja ki az ő vágyaikat. Na, itt érkezünk el magunkhoz. Ez a mai kereszténységnek is az egyik betegsége. Ez a mai kereszténységnek a rákja. Ebben hullanak el a legtöbben ma keresztények. Azt várják, hogy Isten, akit megismertek, hogy ő a mindenható, hát ha már mindenható, miért ne szolgálná ki az én vágyaimat? Ugyanaz a helyzet, mint Izrael fiainál. Mózeshez képest 1200 évvel később maga az Úr Jézus Krisztus ugyanezt a helyzetet éli át, és ugyanezzel szembesíti azokat, akik a követésére szegődnek. Megtörténik az 5000 ember megvendégelése. Jézus 5 kenyérből és 2 halból irgalmatlan nagy sokasságot lát vendégül. Másnap keresik őt az emberek. És amikor jönnek hozzá, hogy találkozzanak újra vele, Jézus lerántja róluk a leplet. És leleplezi azt, hogy mi van a szívük mélyén. Ezt mondja. Bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ugyanez. Megtapasztaltátok az Isten királyságát, tudjátok, hogy tőlem arra számíthattok, hogy mindent meg tudok tenni, és szeretnétek a vágyaitokat kielégíteni. Tele van a hasatok, és ez jó. És azt akarjátok, hogy ez az állapot állandósuljon. Isten mindenható. De Isten nem arra való, hogy ha már megismerted őt mindenhatóként, akkor hívd őt, amikor éppen valami vágyad nem kerül kielégítésre. Isten nem arra való, hogy a te vágyaidat kielégítse úgy, és akkor, amikor te akarod. Ez volt Izrael fiainak a fő kísértése. Emiatt húzta őket vissza a szívük Egyiptomba. A két út, a saját vágyaid, vagy Isten ígérete. Mi volt Isten ígérete a nép számára? Bemész arra a földre, amelyet én mutatok neked. A tejjel és mézzel folyó földre. Bemész. Tehát addig a földig valahogy el is kell jutni. Ugye tudjuk, hogy ezek a szavak és ezek az események az ígéret földjének a kapujában zajlanak. Kettő fejezet múlva ott fogunk tartani, hogy nem mehetnek be. Mert ilyen a szívük. Isten ígéreteihez oda vezető utak is vannak. Isten azt soha nem mondja, hogy ezek az utak, ezek pont olyanok lesznek, mint ahogy mi szeretnénk. Nem mondja Isten, hogy megáll majd előttünk a nagy fekete autó, mi beszállunk, és oda szállít bennünket Isten az ígéret földjéhez. Az ígéret földjéhez vezető utat nekünk meg kell tenni a lábunkon. Azért, hogy közben Isten tudjon formálni bennünket, és az összes bizonyságtétel erről szólt a mai napon. Isten népét a legtöbb esetben nem az veszélyeztette, és nem az veszélyezteti, hogy hátat fordítanak Istennek. Ha most megkérdeznének téged, hogy megfordult-e már valaha a fejedben, de úgy igazán komolyan, hogy Isten nem létezik, hogy nincs, vagy hogy becsapott engem, hogy nem olyan, mint amilyennek mondják. Hogy nincs, és én innentől kezdve hátat fordítok neki. Volt valamilyen része az életemnek, volt egy pár év, amikor hívő voltam, gyülekezetbe jártam, de most igazából rájöttem, hogy ez az Isten nincs. Volt már ilyen? Úgy igazán komolyan, hogy azt mondtad volna, hogy nem létezik. Azt hiszem, hogy nem. Vagy a többségünknél nem. Mert az igazi veszélye soha nem ez volt, hogy homlok egyenest. Hátat fordítunk neki, és ott hagyjuk, és azt mondjuk, hogy Isten nem létezik. A legtöbb esetben Isten népeként az veszélyeztet bennünket, hogy nem akarjuk őt megismerni olyannak, amilyen ő valójában. Hogy megelégszünk azokkal a képekkel, amik valahogy az idők során kialakultak a fejünkben, a szívünkben Istenről. Ez a fő veszély. Amikor megismerted Istent valamikor valamilyennek, csak éppen nem haladsz tovább az ő megismerésében. El vagy azzal az Isten képpel, ami él a fejedben. De lehet, hogy Isten teljesen más. Hát ezért mondjuk újra és újra, hogy olvasd az igét, keresd az Urat, akard őt megismerni olyannak, amilyen. Beszélgess vele, tárd föl előtte az életedet, akard megismerni Istent. Istent megismerni soha nem csupán, vagy nem elsősorban a szobádban, vagy az étkezőasztal mellett üldögélve fogod. Megismerni Istent. hanem a hétköznapi életgyakorlatodban. Abban a helyzetben, amikor apró pénzre kell váltani az igazságokat, amiket megismertél róla. Azok fogják visszaigazolni, hogy hogyan ismered Istent. Nagyon sokakkal találkoztam, akik elvéreznek azokon a helyzeteken, amikor Isten nem úgy reagál, mint ahogy ők azt szeretnék. Amikor Isten nem a vágyaikat tölti be, hanem valami egészen mást akarna mutatni nekik. És amikor nem teljesül a vágyad, akkor hirtelen Isten gonosznak és távolinak tűnik. És hogyha nem vagy azzal az egészséges viszonyulással hozzá, hogy nem Isten változott meg, hanem én nem ismerem őt még elég jól, akarlak megismerni, Uram, olyannak akarlak ismerni, amilyen te valójában vagy. Mutasd meg, miért történik ez? Ha nem ezzel a hozzáállással vagy, akkor mindig csalódott leszel. De Isten soha nem ígérte azt, hogy ő olyanná fog válni, amilyenné te szeretnéd. Isten az Isten, mi pedig a teremtmények. Ő változhatatlan, mi meg szeleburdiak, csélcsapok, változékonyak vagyunk. Egyszer itt, egyszer ott. Nekünk kell hozzáigazodnunk Istenhez. Nekünk kell tanulnunk, hogy milyen ő. És tudjátok, az a jó hír, hogy minél régebb óta jársz a hitben, és a szívedben van az a vágy, hogy megismerd őt olyannak, amilyen, annál élvezetesebb lesz. Annál jobb lesz, annál könnyebben veszed az akadályokat, mert az igazságokra épül majd az életed. Azt a vallást, ahol az emberek összerakják maguknak az Istent, azt úgy hívjuk, hogy ezotéria. Az ezotériának a hatása vígan kimutatható a kereszténységen. Milyen a te Istened? Hát erre jobb esetben egyetlen válasz lehetséges, ahogyan a Biblia bemutatja nekem. Az ezotériának a hatása az, hogy az emberek felelősségvállalás nélkül akarják keresni a szellemi valóságot. Biztos ti is találkoztatok már rokonok, barátok, kollégák között olyanokkal, akik azt mondták, hogy én is hiszek a magam módján. Na, ez a vészcsengő, ez a két szó, magam módján. Ezen biztosak lehettek benne, hogy nem a názáreti Jézus Krisztus számára az Isten. Ez mutatja azt, amikor az emberek a saját vágyaik szerint építenek maguknak isteneket. Ezek az istenek egészen addig jók, amíg nem kell elkötelezni magukat az irányukban. Egészen addig jók, még valami pozitívumot remélnek az életükbe. Amint azt mondod, hogy bocsánat, de nem arról van szó, hogy Isten szeretne neked adni egy csomó mindent, ami egyébként magában igaz. Csak nem itt kezdődik a történet, hanem ott kezdődik, hogy Isten uralmat akar gyakorolni az életed felett. Na, legtöbb esetben itt elvágták a dolgot, mert az Isten építgető emberek azt szeretik, hogy egy kicsi keleti miszticizmus, egy kicsi feng shui, hogy jó helyen legyen az ágyam, egy kicsi horoszkóp, egy kicsi kereszténység, már mégiscsak itt ebben a kultúrában nem arról beszélünk, hogy Istenek léteznek, hanem egy Isten létezik. És akkor ez ilyen nyomokban kereszténységet is tartalmaz, vallássá válik. De mi ennek a következménye? Az, hogy a saját vágyaik határozzák meg, hogy milyen az az Isten, akiben ők hisznek. Na hát, pontosan erről a hozzáállásról mondják a proféták. Ézsaiás például. Azt mondja, hát gyerekek, ez olyan, hogy kimegy a favágó az erdőbe, kivágja a fát, egyik felét eltüzeli, azt mondja, hogy de jó, megmelegedtem mellette, a másikból meg báványszobrot készít magának. Kifaragja, kifesti, hajat tesz rá, felruházza, így nézett ki régen egy báványszobor. Aztán meg leborul előtte, és azt mondja, hogy te vagy az én Istenem. Nem áll ám olyan messze tőlünk ez a hozzáállás. Milyen a te Istened? Nagyon-nagyon szeret. Igaz ez? Igaz. Mindig megkegyelmez nekem. Igaz ez? Igaz. Akkor, hogyha az is igaz, hogy és az én Istenem iszonyodik a bűntől. És akkor igaz az, hogy mindig megkegyelmez, hogyha jövök hozzá bűnbánattal, hogyha bűnt követtem el. Akkor igaz, hogy megkegyelmez. De igazság nélkül nincs kegyelem. Bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat. Amíg a saját vágyait határozzák meg, hogy milyen az Isten, soha nem úgy fogod ismerni őt, amilyen ő valójában. Ha viszont úgy ismered őt, mint amilyen valójában, akkor látni fogod, mint ahogy Izrael fiai is láthatták, hogy mindenható. Szeret, gondoskodik rólad, az ígéret földjét készíti a számodra, a 22. alkalommal is megbocsát, meg a 22. alkalommal is megbocsát, mert ilyen a szíve. De azt nézi, hogy mi van a te szíved mélyén. Olvasunk itt egy érdekes kifejezést, és ez az utolsó gondolatmenet, amiről szeretnék beszélni nektek. Ezt olvassuk. A közöttük lévő gyülevész népség azonban telhetetlen volt. Ezért Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek. A gyülekezetben ott van a gyülevész népség. És pont. Ez azért elég kemény, nem? Isten népe között vannak olyanok, akikről azt mondja Isten, hogy gyülevész népség. Ezek az emberek ugyanúgy az ígéret örököseihez tartoztak. Ezek az emberek ugyanúgy Izrael fiaihoz tartoztak. Ugyanúgy ott volt a helyük a táborozási rendben. Ugyanúgy hozzátartoztak egy törzshöz, egy nemzetséghez. Ugyanúgy a szent sátor köré épült gyülekezeti rendhez tartoztak. Értitek ezt? És azt mondja róluk az ige, hogy gyülevész népség. Hát ebben muszáj, hogy belesajduljon a szívünk. Magunk miatt. Gyülekezet, gyülevész népség. Nem véletlenül ugyanaz a szótő. Mindegyik csapat, csoport összegyűlik. Az a nem mindegy, hogy milyen igénnyel és milyen akarattal gyűlnek össze. A gyülekezetet Isten akarata hívja össze. És a gyülekezetben Isten akaratának a rendje érvényesül. A gyülevész népséget a saját akaratuk, a saját vágyaik hívják össze. Mi akarunk valamit? És úgy összegyűlnek. De ez nem gyülekezet, hanem gyülevész népség. És akkor összegyűlnek, póréhagymát akarunk, vissza Egyiptomban. A másik, mi fokhagymát akarunk. És akkor ezek a fokhagymisták, ezek a póréhagymisták. Értitek? Ez a gyülevész népség. Vezeti őket a saját vágyuk, de nem az, hogy mit ígért Isten, és mi az ő akarata a mi gyülekezetünkre nézve, ahol rend van, és akiket Isten vezet az ígéretek felé. Jézus azt mondja, hogy én megismerhető vagyok, de ahhoz, hogy megismerj, ahhoz ott kell lenned, ahol én vagyok. Benne kell lenned az én munkámban, és az én akaratomat kell keresned. Ezt mondja János 12.26-ban. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ennyire egyszerű. Nem mondd, hogy Krisztus követője vagy, hogyha nem ott vagy, ahol Jézus. Mert Krisztus követője követi Krisztust. Ez nem olyan bonyolult. Krisztus követője ott van, ahol Krisztus. Azt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ha engem akarsz megismerni, ott kell lenned, ahol én vagyok. Azt kell tenned, amit én mondok, és akkor olyannak fogsz megismerni, amilyen valójában vagyok. Ezt mondja az Isten. Ne próbáld meg kitalálni, hogy milyen lehet, hanem keresd őt magát. A gyülekezeten belül ott a gyülevész népség. Jézus ezt a helyzetet is visszhangozza. Nem is véletlenül. Nagyon realista Jézus. Azt mondja, hogy a gyülekezetben, ami a búzának a helye, időnként bekeveredik a konkoly is. Máté evangéliumában a 13. fejezetben ezt mondja. A szolgák erre megkérdezték, miután kinőtt a búza között a konkoly is. Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrönbe. Izrael fiai között, Isten gyülekezetében ott volt a gyülevész népség. És mit mond Jézus? Az Úr gyülekezetében, amiről Jézus beszél, az egyházban, a búza között ott van a konkoly is. Ez tény. Ez nem kérdés, hogy van olyan, ahol így lesz, van olyan, ahol nem. Ez így van. De rajtad múlik, hogy a konkoly mekkorára növekszik, illetve rajtad múlik, hogy mekkora az aránya a gyülekezetben. Miért mondom, hogy rajtad múlik? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy ez nem a te dolgod, hogy megítéld. Itt a mi gyülekezetünkben ne legyen senki olyan, akinek a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka az arra elég, hogy azt mondja, hogy konkoly testvér, búza. Jó? Erre senkinek nincsen ajándéka. Senkinek. Azt mondja Jézus, hogy ő tudja, hogy ki a konkoly. Eljön majd az aratás, amikor ez nyilvánvalóvá válik. Addig, hadd nőjön együtt. Hát, ha az újjászületés által búzává válik. Hát, ha megérti a gyülevész népség, hogy a gyülekezetben rend van. Hát, ha az, akit a saját vágyai irányítanak, és azt várja Istentől, hogy elégíts ki a vágyaimat. Hát, ha megértik ők is, hogy Isten ígéretei felé megyünk. Rajtad múlik, hogy a konkoly milyen arányban van jelen a gyülekezetben, és mekkorára növekszik. Te magaddal foglalkozz. De magaddal foglalkozz, hogy te ne legyél konkoly. Rajtad nem múljon. Rajtad nem múljon a gyülekezet egysége. De ne állj be azok közé, akiknek a nosztalgia elhomályosítja a valóságot. Akiknél a nosztalgia eltorzítja a valóságérzékelést. Hát biztos, hogy Egyiptomban rabszolgáknak dinnyét adtak uzsonnára, mi? Biztos. Meg halat. Meg biztos annyi fűszer volt elérhető számukra, mint amit itt felsorolnak. Vöröshagyma, póréhagyma, fokhagyma. Ugye ezekkel fűszereznek, mert hogy mi a panaszuk? Az, hogy a manna ugyanolyan ízű mindig. Mi kéne? Hát egy kis fűszer. Fűszeresen ettünk meg. Volt dinnye is uzsira. Eltorzul a valóság érzékelése azoknak, akik nem Isten ígéreteit keresik, akik nem Isten ígéreteinek az útján járnak a gyülekezetben, hanem a saját vágyaik alapján gondolnak valamit Istenről. Hova húz a szíved? Isten ígéretei felé, Isten népével együtt, vagy a saját vágyait felé? A saját magad által kreált istenképpen. Én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk nagyon jó úton van. Nagyon-nagyon jó úton. De ahhoz, hogy megmaradjunk ezen az úton, ezzel az igényességgel kell újra és újra vizsgálni a szívünket. Úgyhogy ragaszkodj Isten ígéreteihez. Ragaszkodj. Keresd őt magát. Bújd ezt a könyvet. Gyere el, hallgasd Isten üzenetét. Beszélgess erről a házi csoportokban. Beszélgess Istenről a mentor csoportokban. Keresd őt magát. Mert az sokkal fantasztikusabb lesz és jobb, mint bármilyen kép, amit te el tudsz képzelni róla. És végül, szeresd nagyon Isten gyülekezetét. Olyan jó, hogy azt tudom mondani, hogy a bizonyságtételekkel megáldozott az Úr ennek az utolsó mondatnak. Szeresd nagyon Isten gyülekezetét. Fantasztikus dolgokat fogunk meglátni, de már az is fantasztikus, amiben vagyunk. Ez az egész. Néhányan más gyülekezetekben nem kell más tenni, mint elmenni abba az imaházba, ami felépült 100 évvel ezelőtt. És remény szerint olyan jól megépítették, hogy még állni fog 100 évig. De Isten nekünk megengedi azt, hogy ígéretet adott, és ezt az ígéretet be is teljesíti. És addig nehéz az út. Hát vannak göröngyök, ja. De megyünk, tesszük, és csodákat fogunk látni. Hát ezekhez ragaszkodunk, nem a saját vágyainkhoz. Amen. Gyertek, most legyünk együtt ima közösségben. Akit Isten lelke indít, egyenként hangosan válaszoljunk az elhangzott üzenetre.